Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Fidesz politikusai és maga Orbán Viktor belehazudtak az emberek szemébe a Vitnyéd területén kialakítandó befogadó táborral kapcsolatban, jelentette ki a miniszterelnök budapesti sajtótájékoztatóján. Magyar Péter szerint a tábor kialakításáról szóló dokumentumok nyilvánosságra hozása után a Fidesz tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. Magyar Péter a kormányülésekről, illetve a belügyminisztériumban történt megbeszélésről a témában készített összefoglalók ismertetése után azt mondta, az Orbán kormány miniszterei, maga Orbán Viktor, valamint Tuzson Bence, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, Rétvári Bence belehazudtak minden magyar ember, a Vitnyéden élő helyiek, a sajtó és külföldi szomszédaink szemébe. Értékelése szerint a vitnyéri tábor ügye legalább olyan súlyos, vagy talán még súlyosabb ügy, mint a kegyelmi botrány, és szimbolikus ponton mutatja meg a Fidesz kommunikációjának hazugságát. Az illegális migráció elleni küzdelem a Brüsszellel folytatott harc, amire a Fidesz mindig büszke volt, és amire a politikai versenytársaik lejáratását alapította, dokumentumok nyilvánosságra hozásával véglegesen széthullott, fogalmazott Magyar Péter. Orbán Viktor 10 pontban foglalta össze a választási vereség okait a párt 32. kongresszusán Budapesten. A vereség okai között említette, hogy a választási üzenetük nem működött, az ellenfél előnyét nem észlelték időben, tévesen feltételezték, hogy a részvétel nem megy a korábbi csúcs fölé, továbbá azt is, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak. A politikus hozzátette, a velük szembeni gyűlölet kampányokra és a korrupciós vádakra nem adtak hatékony választ. Emellett a digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtek, ráadásul a külföldről vezérelt algoritmusok szemetszúró mértékben az abszurditás határáig részesítették előnybe mindazt, ami a kormányváltást szolgálta. A Magyarországot fenyegető háborús veszélyről szóló üzeneteiket pedig ellenfelük sikeresen semlegesítette, fogalmazott. Orbán Viktor arról is beszélt, nem sikerült megtalálni azt a politikát, ami az általános európai gazdasági hanyatlás ellenére is sikeres, valamint nem vállalták, hogy olyan gazdasági és szociális vállalásokat tegyenek, amelyekről tudta, hogy teljesíthetetlenek. Várhatóan augusztus végén a fővárosban tart országos választmányt a kereszténydemokrata néppárt, amelyben értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek, tartalmazza a párt tagjaihoz eljuttatott levél. A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széleskörű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló pártagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira, és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel, olvasható levélben. Az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyigazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük, bármelyik kormányablakban, fogalmaznak. Sport. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség úgy döntött, január 1-től minden labdarúgó szerződésébe kötelező lesz kivásárlási árat írni. A szervezet honlapjának beszámolója alapján a játékos szakszervezettel közösen született meg a határozat annak érdekében, hogy a klubok adott esetben ne tudják megakadályozni a játékosaik elszerződését. Ez a rendszer Spanyolországban már évtizedek óta bevett szokás, most azonban a FIFA az egész világra kiterjeszti és kötelezővé teszi az eljárást. Végül az időjárásról. Tovább szakarozik, gomolyosodik majd, nyugat felől csökken a felhőzet. Elszórtan előfordulhat gyenge záporeső. Élénk, néhol erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
Reklámot hallottak.
kertben szőlős a teszka palánk, egy világot kerít nekünk, egy álmot épít velünk, az élet súgja gyerünk.
Hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a következő fél óra szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1925. június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth Díjas színész, kiváló művész, a Nemzet színésze. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Darvas Iván a 20. századi magyar színházművészet egyik legkarizmatikusabb egyénisége volt. Filmszínészként rendkívüli népszerűségre tett szert, bár ő elsősorban színpadi színésznek tartotta magát. Páratlan eleganciája, utánozhatatlan sármja, intellektusa, fanyar humora és szikár tartása igazi ikonná avatta. Jellegzetes beszédmódja, különös hanghordozása szinte védjegyévé vált. Játékának belső izzása, ahogy a legapróbb rezdülésekből is sorsot tudott formálni, egyszerre volt zavarba ejtően személyes és elemi erejű. Műsorunk elején idézzük fel ezt a jellegzetes orgánumot. Egy dal következik, melyet Darvas Iván énekel. Címe: A kettőnk életét.
A kettőnk életét úgy féltem én, száz felhő tornyosul kettőnk egész. Túl sok az ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, mindegyét tanácsot ad. Jól vigyázz, hogy könnyen összedől a boldogság, és új szívet meglátod, akkor senki sem át, egymásnak élhetünk szép csendesen, és boldog is lehetsz talán velem. Nem kell sok ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, szívünk jobb tanácsot áll. Oly furcsán bánsz velem, szívem, mi van velem, nem érted? Nem mosolyog rám a szem, és hidegebb a szád. Tudom már, drágám, mi bajod, valamit mondtak én rám. S te persze mindent elhiszem, nékem ez fáj. A kettőnk életét úgy féltem én, száz felhő tornyosul kettőnk egén. Túl sok az ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, mindegyik tanácsot áll. Jól vigyázz, hogy könnyen összedől a boldogság, és új szívet meglátod, akkor senki sem áll. Egymásnak élhetünk szép csendesen, és boldog is lehetsz talán velem. Nem kell sok ismerős, jó barát, ki mindenbe belelát, szívünk jobb tanácsot áll.
jobb tanácsot ad.
Darvas Iván, Darvas Szilárd néven jött a világra. 1925. június 14-én a ma Szlovákiában található Bején, ami ma már Tornaljához csatolt kis falu, a Szent Iványi család kastélyában született. Orosz származású édesanya és magyar apa másodszülött fiaként néhány évig éltek a kisgömöri faluban, ahol a családfő Szent Iványi József titkáraként dolgozott. Majd a család Prágába költözött, ahol Darvas János a prágai magyar hírlap munkatársa volt. A család 1926-tól 1939-ig élt Prágában, ahol a fiúk német iskolába jártak, közben anyukkal oroszul, apjukkal magyarul beszéltek. Darvas Iván társalgási szinten beszélt még angolul és csehül. Darvas Iván egyébként a II. Világháború után csak 1966-ban látta újra a szülőhelyét, amikor a Pozsonyhoz közeli Vöröskő várában Várkonyi Zoltánnal forgatta az Egy magyar nábob, Kárpáti Zoltán című filmeket, és a forgatás szünetében Bejébe utazott. 1939-ben Magyarországra költözött, majd egy szovjet katonai alakulat tolmácsaként működött. Műsorunkban most ismét egy Darvas Iván által népszerűvé vált dal következik, amelynek a címe Várj rám. A verset Konstantin Szimonov szovjet-orosz költő írta egyező színdarabjával együtt, és egyike a legismertebb orosz II. Világháborús költeményeknek. Szimonov a verset 1941-ben írta kedvesének, Valentina Szerovának, amikor haditudósító munkája miatt el kellett mennie a frontra. Magyarországon Lányi Sarolt a fordításában Várj rám címmel, Negreli Hendrik zenéjével vált ismerté Darvas Iván előadásában.
Várj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj rám, ha sárga köd, őszi bújonyom. Várj, ha havat hord a szél, várj, ha tűz a nap. Várj, ha nem is jön levél, innen néha nap. Várj, ha nem vár senkit ott, az a senki már, és ha unszol bárki is, hogy nem kell várni már. Várj rám, s én megjön. Bárhogy súgja ösztönöd, hogy feledni kell. Ha lemondtak rólam már lányom és apám, s jó barát már egy sem vár, te gondolj néha rám. Borral búsul a pohár, s könnyet ejt szemük. Várj, te változatlanul, s ne így áll velük. Várj rám, ó átkelek, minden vészen ég. Aki nem várt, majd rám nevet, szerencsés legyen. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hol egyszerű titok. Várni tudtál rám, ahogy senki sem tudott. La 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 la
te mentettél meg, és hogy egyszerű titok, várni tudtál rá, ahogy senki sem tudott.
Darvas Iván 1946-ban végzett a Színművészeti Akadémián, ezt követően a Művész Színház, 1949-től a Madács Színház tagja volt, ahol sokat játszott együtt Tolnai Klárival, akivel egymásba szerettek, ő lett első felesége. 1958-ban elváltak ugyan, ám a barátságuk életük végéig megmaradt. Második felesége Házi Erzsébet operaénekesnő lett, majd 1972-ben újra házasodott Moroca Irén fotóst vett el, akivel élete végéig boldog házasságban éltek. Két gyermekük született. Az 1956-os forradalomban való részvételéért Darvas Ivánt két évre börtönbe zárták, majd 1963-ig csak segédmunkásként dolgozhatott. 1957-ben került még Kistalcsára Szakács Miklóssal együtt, és évekig nem játszhatott színészként. Segédmunkásként, ahogy már említettem, egy hetedik kerületi Damjanics utcai műanyagfröccsöntő üzemben dolgozott 1959 és 63 között. Ezután egy-egy évadot töltött a Miskolci, majd a József Attila Színházban. 1965 és 85 között a Víg Színház tagjaként nyújtott számos kimagasó alakítása közül is kiemelkedett, az egy Őrült naplója Popris Csinnye. 1993 és 95 között a Művész Színház, 1995-től pedig a Szolnoki Színház tagja volt. Részt vett a politikai közéletben is, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja, majd 1990 és 94 között az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. Ismét egy dal következik, egy duett, a korszak másik ikonikus alakjával, Rutkai Évával. A dal címe Miért jó a jó napot?
Azt mondod, légy boldoga, de nem mondod, kivel.
Az ember mindig hallgatak, ha búcsúzkodni kell.
Azt mondod, hogy véget ért a vágy, az érzelem.
Életünkbe visszatért a józan értelem.
Miért jó a jó napot? Mit ad az agyisten? Miért lesznek holnap?
Kiszól rám csendesen, ha néha rossz vagyok, ki mondja meg nekem, miért jó a jó napot?
Kérdésekre kérdéssel válaszolni kár.
Szép volt, amíg tarthatott, de sajnos vége már.
Mit mondhatnék most neked, mit nem mondtunk el még? Tudom, épp úgy fáj neked, hogy minden véget ér.
Miért jó a jó napot? Mit ad az agyisten? Miért lesz meg holnap, ha nem leszel velem?
Kiszól rám csendesen, ha néha rossz vagyok, ki mondja meg nekem, miért jó a jó napot?
jó napot? Miért jó a jó napot?
Ki mondja meg nekem?
Mit ad az Agyisten?
Jó napot!
Agyisten!
Jó napot!
Agyisten!
Jó napot!
Agyisten!
Darvas Iván személyében új típusú rendkívüli tehetségű fiatal színész került a színpadra. Elegáns, arisztokratikus külseje, könnyed mozgása, kissé gúnyoros beszédmodora rendkívüliként hatott. Hihetetlen kisugárzása volt, könnyed bohózatokban és súlyos veretes tragédiákban egyaránt lenyűgözte közönségét. Többször elmondta, a filmet csak nézőként szereti. Ennek ellenére olyan nagy sikerű alkotásokban játszott, mint a Lilionfi, a Szerelem, a Hideg napok, a Dollárpapa, a Tizedes meg a többiek, a Bakaruhában, vagy az Egy szerelem három éjszakája, és az Új Gilgames. A film című alkotásban és a Morál fiúban nyújtott alakításáért 2000-ben a 31. Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb férfi alakítás díját. A nemzet színészét hosszú pályafutása alatt elhalmozták kitüntetésekkel. 1978-ban és 1998-ban megkapta a Kossuth díjat. Ezen kívül számos színésznek járható elismerésben részesült. 1955-ben és 1967-ben Jászai Mari díjat kapott. 1969-ben lett érdemes művész, 1975-ben pedig kiváló művész. 2001-ben Pro Urbe Budapest díjat, 2002. október 23-án Nagy Imre érdemérmet kapott, 2003-ban Prima Primissima díjjal tüntették ki, 2005-ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság érdemrendjének nagy keresztjét. Utolsó éveiben sokat betegeskedett, teljesen visszavonult a nyilvánosságtól. Súlyos vese és szívműtéten is átesett. Budapesten hunyt el 81 éves korában. Műsorunk végén ismét Darvas Iván énekel, Szilmai Ákos és Bradányi Iván szerzeménye következik. Címe: Veled maradok.
Te azt kérdezed, szeretlek-e téged? Én azt felelem, veled maradok, mert örülök a szemedben a fénynek, mely minden sarkot puhán beragyog. Te azt kérdezed, milyen mi az érzés, én azt felelem, mint az óceán. A létezésed olyan, mint egy kérdés, talán ha válaszolnék, el is rontanám. Én szeretni tőled tanultam, semmi sem téphet tőlem el. A legelső szavadnál tudtam, te vagy, kit követnem kell. Hisz bárhová mégy, én is arra lépek, hogy lássalak, csak ennyit akarok. Te azt kérdezed, szeretlek-e téged, mire én azt felelem, veled maradok. Tőled tanultam, semmi sem téphet tőlem el. A legelső szavadnál tudtam, te vagy, kit követnem kell. Hisz bárhová mégy, én is arra lépek, hogy lássalak, csak ennyit akarok.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Darvas Ivánra emlékeztünk. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Már a részegség sem old fel, azt hiszem. Oldjon fel az ég önző vágyaim alól, míg hiányzol.
A baj, hogy minden arról szól, az idő mindent elrabol. Ő hozott el hirtelen, és ő sodor tovább, s még hiányzol.
Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál.
Sosem érsz hozzám.
Nem büntethet az ég,
ha így állok eléd lelkemben büntelenül.
Mert hiányzol. Az utcán épp, hogy létezem, csak egy arcot, csak egy színt keres szemem. De rólam bárki tudja, hisz a homlokomon áll, még hiányzol. Én szállok az idővel és a széllel, szembe talál.
Teve a reményen, aki elment, vár még rám. Én esküszöm, hogy mosolyogsz még. Sosem érsz hozzád.
Nem büntethet az ég,
ha így állok eléd lelkemben büntelenül.
Mert hiányzol.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutatjuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. A Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola idén május 4-én ünnepelte névadóját, Szent Atanáz püspököt. A tanítási szünettel egybekötött napon az imádság, a tudományos párbeszéd és a közösségi együttlét egyaránt hangsúlyt kapott. A nap főelőadója Johannes Oldeman professzor Sándor volt, aki az Ortodox Katolikus Párbeszéd mai főkérdései címmel tartott előadást. A Paderborni Johann Adam Müller Intézet igazgatójának szavait Görföld Tibor teológus, egyetemi docens, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatója fordította magyar nyelvre. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
Az ötödik kedvező lehetőségünk az, hogy a párbeszéd folyamatokat összekapcsoljuk egymással. Említettem már, hogy nemzetközi és nemzeti szinten, hivatalos és nem hivatalos formában egyaránt zajlanak párbeszéd folyamatok. Fontos feladatunk az, hogy ezeket a folyamatokat összekapcsoljuk egymással, azért is, hogy ugyanazt a munkát ne végezzük el kétszer, másrészt pedig azért is, hogy a helyi hangsúlyokat, a helyi szempontokat egyetemesen használhatóvá és befogadhatóvá tudjuk tenni. A hatodik tényezőt az jelenti, hogy nagyon fontosak a személyes kapcsolatok az ökumenének az ápolásában. Az egész ökumenikus mozgalom személyes kapcsolatok alapján indult ki, és az ortodox katolikus párbeszédben is ezeknek a személyes kapcsolatoknak nagyon nagy szerepe volt. Gondoljunk csak Zsors Porovszkira, a teológusra, Athéna Gorász pátriárkára, Damaszkinosz metropolitára, akiknek a személyes elkötelezettsége nélkül a párbeszéd nem tudott volna előre haladni. Ma is nagyon fontos az, hogy a párbeszédben személyesen érdekelt emberek kapcsolatban álljanak egymással, és különböző lelki központokban, például a Pannonhalmi főapátságban, Söftanyi kolostorban, a Bózei ökumenikus közösségben, Olaszországban, vagy a Tezéi közösségnek a keretei között ilyenfajta ökumenikus találkozásokra nyíljon mód és lehetőség. A hetedik és utolsó szempontom végül az, hogy az egységet láthatóvá is kell tennünk. Az ökumenikus folyamatok és az ökumenikus párbeszédek nem lehetnek teljesen gyümölcsözőek, ha nincsen látható eredményük és látható gyümölcsük. Azt, amit az ortodox katolikus párbeszédnek a területén éveken át szövegek szempontjából kidolgoztunk, azok számára, a hívők számára is láthatóvá kell válniuk, akik például nem olvasnak teológiai szövegeket vagy dokumentumokat. Tavaly a Faith and Order bizottság, az Egyházak Világtanácsának fontos bizottsága Egyiptomban tartotta a tanácskozását, és itt az volt a témánk, hogy merre haladjunk tovább a látható egység érdekében. Ennek a tanácskozásnak a legfontosabb felismerése, megítélésem szerint az volt, hogy a látható egység nem csak egy távoli cél, amely majd az ökumenikus erőfeszítések végén fog megvalósulni, hanem egy folyamat, amely már akkor zajlik, amikor közösen úton vagyunk egymással. Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta, hogy a közösségünk, a zarándok útunk folyamán növekszik egymással, ha közösen úton vagyunk, ugyanannak a keresztény életnek és ugyanannak a keresztény hitnek az útján. Keresztények egységével kapcsolatos idei imanapnak az alkalmával Leó pápa így fogalmazott, január 25-én már egyek vagyunk, már elértük az egységet, ismerjük ezt el, váltsuk életre, adjuk hírül másoknak is. Úgy vélem, hogy ez nincs mit hozzátennünk. Már egyek vagyunk, ismerjük ezt el, kezdjük el ehhez igazítani az életünket, és tegyük láthatóvá és mások számára is megtapasztalhatóvá már létező egységünket.
Kedves, szeretett gyerekek, felnőttek, kollégák, hát ugye jól van ez időzítve, ez az úrnapja, mert pont a vakáció kezdetére van rakva, tehát igazából véget ér ugye a tanév, és a mi úrunk Jézus Krisztus el akar kísérni bennünket vakációra. Mit jelent az oltári szentség? Ervin atyát azt hiszem mindannyian ismertétek. Hát ő fiatal tanárként lelkes volt, és megismerkedett Hát egy papbácsival, aki 56 után úgy gondolta, hogy Romániában is több pártrendszer lesz, és hát ők kitalálták, hogy csinálnak egy keresztény demokrata pártot. Na hát, Ervin atyát megkérdezték, nem-e akarna, hogy ugye, hogy párthoz oda szükséges, hát hogy mondjam, akár egy kormány is. És arra kérték, hogy ő foglalkozzon a kultúrával. Nem lett semmi belőle, de mielőtt bármi is történt volna, kiderült, hogy Romániában abban az években nincs több pártrendszer. Ma már magától érthető, tehát hogy itt a fiúk úgy döntenének, hogy mit tudom én, létrehozzák a dévai diákok, hogy mondjam, forradalmi egyesületét, és bejegyeztették pártnak, hát azt nem tudom, hogy megnyernék-e a választást, de hát senki ez őket nem bántaná. Na de abban az időben Ervin atyáikat bezárták, és bizony halálra is ítélték. 50-valamennyi ember tartóztattak le, és 20-valahányat ki is végeztek. De mivel Ervin atya volt a legfiatalabb ebből a csapatból, hát neki különleges elnöki, mit tudom én, mivel megkegyelmeztek, nem végezték ki, csak életfogytiglani börtönbüntetés lett belőle. És szegény Ervin atya, amikor ezt ugye azért ottan ő átélte, emlékeztek, nem volt haja, szemöldöke. Tehát egyszerűen attól a fájdalomtól, szomorúságtól, attól a, hogy mondjam, bizonytalanságtól, ami akkor benne volt, kihullott az összes haja, kiégett egyszerűen a testéből. És ő mesélte, hogy ott a börtönben bizony volt úgy, hogy kilátástalan volt minden. Társait vitték szerre kivégezni, és hát hogy mondjam, imádkoztak egymásért. És ő se tudta, hogy mi lesz végül is a sorsa. És mondja, hogy egyik társa kapott egy kalácsot, és kiszedték abból a mazsolát. Hát egy kicsi kalácsban mennyi mazsola lehet? És azt ők kipréselték. A mazsola nem egy olyan nedves dolog, de mégis egy pár csepp must így született. Érlelték az ablakba. És még úgy gondolták, hogy ez már szinte bor, akkor azt mondja Ervin atya, úgy misézett, hogy az örök ne tudják meg, egy szelet fekete kenyér, amit ott a raboknak adtak, és ő maga volt az oltár, mert saját hasára rakta rá a, hát ezt a orvosságos dobozba azt a pár csepp bort, és azt a kis kenyeret, és ugye fejből nem volt ott imakönyv, nem volt misekönyv, nem volt semmi, elmondta a, hát a mise szövegét. És tudta azt, hogy ami nem jutott eszébe, azt a Szentlélek Úristen kipótolja. És hát így megtartotta a szentmisét, és másnap reggel, hát mind a körön feketéje olyan pici morzsákat adott a társainak, és azok mennyire meg voltak hatódva, mennyire örventek, hogy áldozhatnak hosszú évek után. Igen, aki nem eszi az én testemet, és akivel nem iszza az én véremet, abban nincsen élet. Ott bent a börtönbe így miséztek, mikor nagy ritkán alkalmuk volt rám. Nekünk lehetőségünk van nap mint nap szentmisére jönni. Igazából ugye úgy tanultuk, és hiszem, hogy így is van, karácsony estén, ugye, a mi Urunk Jézus Krisztus emberé lett, valóságos emberé, megtestesült, megszületett, 3 kiló 20 deka, talán nem is volt szobatiszta, közénk jött. És tudjátok, gyerekek, ha akkor valaki ezt a kisbabát elvitte volna, akármilyen laboratóriumban, hogy vegyenek tőle vért, hogy röggönyözzék meg, hogy mit tudom én, hogy akár mit csináljanak vele, valószínű, hogy nem tudták volna kimutatni, hogy hol van a gyermek, és hol van az Isten. Ez annyira összeforrt. Mint ahogy a bennünket is, ha felboncolnak, nem tudják megmutatni, hol a lelkiismeret. Hol az a fórum, ahol az Isten és az ember találkozik. Pedig tudjuk, hogy bennünk ott van. Képesek vagyunk igazából Istennel párbeszédet folytatni. Imádkozunk. De nem lehet azt úgy kimérni. Tehát tudjuk, valóságosan Jézus valóságos Isten és valóságos ember volt. És én azt mondom nektek, hogy nem kell irigykedjünk a jó pásztorokra vagy a napkeleti bölcsekre, mert mi is ugyanúgy találkozhatunk Jézus Krisztussal. Hogy? Ugye minden szentmise, és a mai is, igazából karácsony éjszakája. Hisszük és valljuk, hogy a szentmisében valóban megtestesül, közénk jön Jézus Krisztus. Tehát abba a falat kenyérbe, abba a korgy borba, igen, hisszük, hogy közénk jött Jézus Krisztus. Tehát ez az oltár, ez betlehemi jászol. És ez a kis lefödés, nem most számunkra ez a betlehemi barlang. És ti vagytok a napkeleti bölcsek, ti vagytok a jó pásztorok, akik eljöttetek, hogy köszöntsétek a mi Urunk Jézus Krisztust. Én hiszem, hogy a boldogságos szűzanya is ölbe vette a kis Jézust, és csak hitével ölelhette át a nagy Istent. És ugyanúgy mi is hisszük és valljuk, hogy ebben a falat kenyérben átölelhetjük hitünkkel, szeretetünkkel, teremtő Istenünket. Miért hiszünk ebbe? Hát azért, mert Isten maga a szeretet. Tehát ugye én szeretem a gyermekeinket, és ha egy mód van rá, fogom magamat, és meglátogatom, nem? Most napokban ugye elmentünk Nagyszalontára, Váradra, Székelyhídra, Gálos Petribe. Akármilyen nehéz, veszélyes, nem tudom miféle, meglátogattam. Miért? Mert szeretem őket. Hát én egy bűnös kis ember vagyok, így féltem az életemet, féltem a mindenfélit, és mégis megteszem. Mennyivel inkább a nagy Isten? Hát a karácsonykor el tudott jönni közénk, akkor miért ne tudna akár ma is eljönni közénk? És hogy a karácsonykor tényleg szeretettel átölelte édesanyját, Józsefet, a pásztorokat, akkor miért ne akarna hozzánk jönni? Tehát a józan eszem is azt mondja, hogy Isten megteheti, és meg is teszi, közénk jön. De nem csak a józan eszem mondja ezt, hanem a Szentírás is ezt írja, hogy nagy csütörtök este, ugye olyan szeretem én mindig részleteket elképzelni, ugye Máriával, talán Mária Magdolnákkal, az asszonyokkal, Jézus főz, süt. Hát hogy mondjam, ugye ott a feltámadás után a Galilei tenger partján is azt írja, hogy senki nincs, csak egyedül Jézus, és mégis reggelivel, kenyérrel, hallal várja az apostolait, akik egész éjjel haláztak, és nem fogtak semmit. Tehát valószínű akkor is Jézus, hát gondoskodott róluk. De amúgy is Jézusban megvan ez a törődés, ugye hát amikor a kenyeret szaporított, akkor is mondja, adjatok ti enni neki. Tehát, hogy törődik az emberrel. Vagy feltámaszza a kislányt, és mindenki el van szörnyűködve, és azt mondja, adjatok enni, mert éhes az a leánka. Tehát Jézus törődik az ilyen testi szükségleteinkkel. És nagy csütörtökön, hát valószínű megvan, elő van készítve az asztal, finom étel, és szálinkóznak egyenként kettessével az apostolai. És Jézus oda megy, és szerre mindenkinek megmossa a lábát. Asztalhoz ülteti. Ugye hát mi általában szentmise előtt, áldozás előtt nem eszünk, szentségi böjtöt tartunk. Hát az apostolok az első szentmisét nem tartották meg, mert azt írja a Szentírás, hogy Hát a harmadik kehely bort emelte fel Jézus, és a kenyeret, és akkor volt a világtörténelem első szentmiséje. Imádkozott Jézus, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és ti is ezt tegyétek az én emlékezetemre. És azt az apostolok úgy értelmezték, hogy igen, ha fájdnak, ha szükségét érzik, hogy Jézussal találkozzanak, akkor ők imádkoznak, szentmisét mutatnak be, és köztük van Jézus. 2000 év óta ezt tanítsa az egyház. És ezt hisszük is, hogy így van. Tehát ilyen fontos dologba egész biztos, hogy Jézus nem téved, és az egyház sem téved. Tehát a józan eszünk is, de a szentírás is, a szent hagyomány is erre tanít bennünket. Mostan ugye eljött a szép tavasz. Mikor eljött ez a fránya vírus március 15-én, itt még havazott. És nem volt lilium, nem volt rózsa, nem volt virág, igaz? Mi változott meg? Hát a napocska egy kicsit jobban sütött. Most ki tudná összeszedni a napfény, nem? Nem tudjuk ezt, hogy mondjam, kenyérre kenni, vagy mit tudom én, egy üvegbe berakni, bezárni, és hazavinni, és gyönyörködni benne. És mégis ez a láthatatlan erő, ez a napfény a földből mindezt kihozta. Én amúgy úgy csodálkozok ezen, hogy honnan tudja ez a kis lilium, hogy mikor van Szent Antal napja. Minden évben nekiáll, és se nem hamarabb, se nem később Szent Antal napjára kinyílik, és rá egy hétre legtöbb már is van hervadva. Igen, hát úgy látom, hogy jól egyeznek. Tehát, hogyha a napfényt, amit nem látok, nem tudom megfogni, és mégis a következményét ennyire látom, akkor az oltári szentséggel vajon mi van? Azt gondolom ugyanez. Mostan én úgy eljátszok a gondolattal, hogy például ugye akár a ti szüleitek, vagy mások is, akik, hogy mondjam, nehézségekkel, gondokkal küzdenek, ha megtérnének, és azt mondanák, hogy igen, ők rendszeresen jönnek templomba, és áldoznak, és kérik a Jóisten segélye meg. Én hiszem, egy év alatt mindenki talpra állna, és a gyermekvédelmi otthonunk kiürülne. Ez biztos vagyok benne. És azt, hogy abban is biztos vagyok, hogy bármelyiketek közületek, ha nekiáll, és azt mondjátok, igen, rendszeres áldozó leszek, Isten megsegít és vezet. Ugye most a szentmise elején előtt Eperjes Károlyt hívtuk meg, hogy beszéljen. Neki volt egy időszak az életében, mikor, hát hogy ő maga elmondja majd, vasárnap megint folytatjuk, hogy távol állt a Jóistentől. És most nekiállt, és nem csak hogy megtért, hanem minden nap ő szeret áldozni. És az élete és a munkássága, majd ő holnap vasárnap este meghallgatjuk, hogy mennyire kivirágzott, felvirágzott. Tehát, hogy mondjam, tehát ne úgy képzeljük el az oltári szentséget, mint valami nagyszerű doppingszert, ugye most a mindenki mindenfélit szed, C-vitamintól elkezdve, ilyen, na, mit tudom én, különféle halolajat, meg mindenféle egyebet, csodaszert. Én nem így fogom fel az oltári szentséget, hanem egy élő, személyes találkozót. Isten és az ember egy asztalhoz ül. És végtelen jósággal, szeretettel teremtünk, vezet bennünket. Véget ért a tanév, jön egy vakáció, tehát mit hoz a holnap számotokra, azt senki nem tudja. Adja az Úr tényleg, hogy nap mint nap járulhassunk szent áldozáshoz, és imádkozva találkozhassunk Jézus Krisztussal.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunkban befejező részéhez érkeztünk az ortodox katolikus párbeszédről szóló összeállításunknak, és bemutattuk Böjte Csaba ferences rendi szerzetes legutóbbi szent beszédét. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!